Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Változatos programokat kínál februárban is az Egri Dobó István Vármúzeum. Kihelyezett nyílt napot szervezett a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyen. Több mint egy éve vezeti a Sárospataki Patakva Kft-t Koleszárné Hegyi Brigitta. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Kihelyezett nyílt napot szervezett a Miskolci Egyetem Sátoraljaújhelyen. Az empléni várossal több éve szoros kapcsolatot ápolnak. Kihelyezett képzésekkel segítik a helyi diákokat, akik számára egy átfogó ismertetést és a képzési palettát bemutató napot tartottak az oktatók és hallgatók. Professzor dr. Kovács Helga stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettest hallják a következő percekben.
Én hiszem azt, hogy egy egyetemnek nagyon fontos az, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljon a diákokkal, és az, hogy mi ide hoztuk a kínálatot Sátoraljaújhelyre, ez kifejezetten azt a megjelenést, illetve azt a jelenlétet szeretném megerősíteni, hogy a Miskolci Egyetemnek fontos az itteni térség, és mi ennek a térségnek úgymond részesei vagyunk, és szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen elérhető lehetőségek vannak, valóban elérhető közelben az itteni diákok számára Miskolcon. Én úgy gondolom, hogy a Miskolci Egyetemnek a jövőképében és a küldetésében szerepel, és szerepelnie kell mindig is annak, hogy a térségünknek a megtartó ereje, a felemelkedése, és az itteni tudásbázisnak az ápolása, fejlesztése az egy prioritás számunkra is, és én úgy gondolom, hogy az itt élők számára is. Aki a hallgatónká válik, annak nyilván az az első számunkra, hogy a hallgató érdekei, illetve a hallgatónak az a típusú életútja, amelyet elképzelt magának, az megvalósuljon. Ez nagyon sokszor abban merül ki, hogy valóban egy-egy fél évre, egy évre, egy időszakra van, amikor egyetemi évek alatt, és ez talán a legjobb lehetőség, de külföldön szerencsét próbál. És az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok fiatal, aki megtapasztalja a külföldi egyetemi életet, utána egy sokkal nyitottabb, egy pozitívabb szemlélettel folytatja itthon az oktatást, és sokan itt maradnak a térségben, és mi ennek nagyon örülünk. Van, akinek az a fontos, hogy a család közelségében maradjon, és minél közelebb találjon valami olyan szakmát, amivel itt szeretne maradni. Van, aki már diákként is, középiskolai diákként is arról álmodik, hogy majd külföldön valamilyen nagyon hiány szakmában, unikális dologban fogja megvalósítani az álmait. Általánosságban nehéz arról beszélni, hogy a diákok pontosan milyen életutakat választanak, nagyon vegyes, de azt el tudom mondani, hogy a Miskolci Egyetemen gyakran tapasztaljuk azt, hogy a diákok ott az egyetemi élet során tapasztalatból, a lehetőségekből jönnek rá arra, hogy mik akarnak lenni, hogyha igazán felnőttek, nagyok lesznek. Nagyon sokszor járunk, több karunk jár szemléletformáló előadásokkal iskolákba, mindig is egy nagyon nyitott és nagyon közvetlen kapcsolatunk volt a várossal, és mi a jövőben ezt nagyon szeretnénk ápolni, és nem véletlen az, hogy ide kihelyezett nyílt napot is idehoztunk, hiszen ez számunkra stratégiailag is fontos, és nyilván a kapcsolat ápolása miatt is rendkívül kiemelkedő. Több új képzésünk és meglévő képzésünk is most nagyon ki van emelve a kommunikációnkban. Onnantól kezdve, hogy a teljes mérnöki palettát lefedjük odáig, hogy akár a társadalomtudomány, az egészségtudomány, és mindenféle akár mondjuk, aki zenével szeretne foglalkozni. A legfontosabb pontnak azt látom, hogy ha még nincs is kialakulva a diákban az, hogy mit szeretne csinálni, de talán érzi azt, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek lehet, hogy minden tárgy jól megy neki, de ami kifejezetten könnyen tanulható számára, akkor abból nem csak egy karhoz kell mennie érdeklődni, hanem igazából egy matematika, egy fizika, egy kémia, egy biológia, nagyon sok olyan kar van, amely kapcsolódik ahhoz a tantárgyhoz, tehát széles a kínálatunk, és a megismerése ennek kulcsfontosságú.
Több mint egy éve vezeti a Sárospataki Patakva Kft-t Koleszárné Hegyi Brigitta. A Végardó fürdőt üzemeltető cég vezetője munkába állásakor több olyan stratégiai pontot megnevezett, amely mentén szeretné tovább emelni a népszerű fürdőszolgáltatásait. Az elmúlt időszakban megújult a beléptetőrendszer, egy új bár került kialakításra, valamint a helyieknek szóló kedvezményeket is megújították, mondta el a fürdővezetője.
Amiben a legnagyobb potenciált láttam, vagyis hát a változás lehetőségét, hogy a beléptetőrendszert modernizálni kell, hogy elkerüljük a kígyózó sorokat, mivel erre vonatkozóan érkezett a legtöbb panasz a fürdőre, és ez volt az elsődleges feladat, amit én célként kitűztem magam elé, hogy ezt modernizáljuk és csökkentsük a sorokat. Szerintem egy növekedési fázisban vagyunk, rengeteg célkitűzéseink és terveink vannak a jövőre vonatkozóan, mind a gyógyászat képítésével kapcsolatos bővítési terveink is vannak. Igyekszünk és azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőleg hamarabb és a legoptimálisabban tudjuk használni a lehetőségeinket. Eredményként említeném az Acapulco bárnak a megépítését. Ez egy új szolgáltatásnyújtás. Ott a vendégek kifejezetten élvezték a medencében, koktélozhattak, és az éjszakai fürdőzés alkalmával ott fogyaszthatták el az italaikat a vendégek. 3 éjszakai fürdőzést rendeztünk, amelyen nagyon nagy létszámmal vettek részt a Sárospatak és a környékbeliek. Ennek nagyon nagy sikere van, ezt a 2026-os évben is szeretnénk folytatni ezeknek a hagyományát. A kemping és a szálláshelyünk tekintetében is rengeteg fejlesztést hajtottunk végre, felújításokat, korszerűsítéseket, valamint a medencék esetében is több műszaki felújítások valósultak meg. Medence újrafóliázás, a bébi pancsolónak az újraburkolása, termálmedence felújítás, az öltözőépületeknek a modernizálása. Amit kifejezetten még meg szeretnék említeni, az pedig az online egyértékesítésnek a bevezetése. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már ez elengedhetetlen, hogy egy ilyen szolgáltatást is igénybe tudjanak venni a vendégek. Közösen a kollégáimmal együtt megfogalmazzuk a fejlesztendő célokat és a célkitűzéseiket, prioritás alapján rangsorolunk. Nyilván a forrás oldalát is megvizsgáljuk, hogy mire van elegendő forrása a KFT-nek, és a tulajdonossal, önkormányzattal egyeztetve elindítjuk ezeknek a megvalósulási folyamatát. Nyári létszám tekintetében főleg szlovák és lengyel vendégeink vannak, a szezonon kívüli időszakban pedig hétvégén jelentős sárospataki létszámmal vannak jelen a helyiek. A sárospatakiaknak kedvezményes fürdőbelépőt biztosítunk, valamint a sátoraljújhelyi vendégeknek is, valamint a 65 év feletti nyugdíjas sárospataki emberek egy 1000 fontos jelképes fürdőbérlettel vehetik igénybe a végadó fürdőszolgáltatásait egész éven. Megterveztük már az elmúlt héten a kollégákkal a 2026 évi programjainkat, hogy mik a terveink, úgyhogy készen állunk az évre.
A Dobó István Vármúzeum februárban is színes programokat kínál a helyi lakosoknak, valamint a kirándulóknak Egerben. Kiállítás megnyitóval, kurátori tárlatvezetésekkel, illetve könyvbemutatóval bővült az intézmény programjainak palettája. A részleteket Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója ismerteti.
A Dobó István Vármúzeumnak fontos célkitűzése a következő 5 évre az, hogy a város közösségét megszólítsa, és ezért februárban rögtön egy olyan kiállítással indítunk, amely a 90 éves Molnár István Géza egri fotós előtt tiszteleg. Kicsit mondhatom, hogy életmű kiállítás, nem nagy képűség talán, mert tényleg egy olyan válogatást ad az életműből, ami nagyon szépen átfogja a teljes spektrumot. Ezt február 2-án hétfőn 17 órakor nyitottuk meg a kiállítást, és egész hónapban nyitva áll a látogatók előtt ingyenesen, úgyhogy minden egrit, és nem egrit is, nagyon nagy szeretettel várunk. És februárban ünnepeljük Lenkei János halálának a 176. évfordulóját. Ugye a Dobó István Vármúzeum működteti a Lenkei házat is, az ott található állandó kiállítást, és ehhez kapcsolódóan szerveztünk egy olyan megemlékezést, ahol egy kurátori tárlatvezetéssel szeretnénk bemutatni az ő életét. Erre február 7-én kerül majd sor, 11 órai kezdettel, ez egy szombati nap, ahová szintén ingyenesen mindenkit szeretettel várunk ennek a kurátori tárlatvezetésnek a meghallgatására, a kiállítás megtekintésére. Már a tavalyi évben, 2025-ben a Múzeumok Éjszakájára jelentkezett a Vármúzeum egy új kezdeményezéssel, egy mesekönyvet adtunk ki, Veszélyes versenyszellem címmel, azzal a céllal, hogy a most olvasni tanuló diákok az egri pár történetét úgy ismerjék meg, hogy ezt akár a családjukban együtt olvasva igazi élményt szerezzenek. És a mesekönyvet szeretnénk most egy kicsit más oldalról is bemutatni, ugyanis elkészült már a tavalyi évben a főszereplőhöz, Sebőhöz kapcsolódóan egy báb is, és a báb kíséretében egy kis bábjátékkal összekötve szeretnénk bemutatni a kötetet. A legifjabb könyvtár használóknak, a Bródi Sándor könyvtár működik velünk együtt abban, és ő a teret a kis bábjátékos könyvbemutatónknak február 10-én 16 óra 30-tól a Bartók Béla téri gyerekkönyvtárban. Láthatják a kedves olvasók, kisebbek, nagyobbak, nagyon bízunk benne, hogy családokkal együtt sokan érkeznek majd. És a hónapnak a közepén már ismét jelentkezünk azzal a rendezvény sorozattal, amit tavaly is nagy sikerrel rendeztünk meg, az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen. A kortárs képzőművészettel kapcsolatos előadásokat már megszokhatták a látogatók, és az Eszterházy Károly Egyetemmel együtt szervezett programokkal párhuzamosan az Esti Szalon rendezvénysorozatunk is már megkezdődött tavaly. Most ennek az Esti Szalonnak a két előadására, rendezvényére hívjuk a látogatókat. Február 10-én kedden, 17 órától a Ciffer Sándor galériában az újonnan megnyílt Molnár István Géza kiállítás kapcsán Hászilasi Ágota a kurátor vezet a kiállításban, és a vendége maga Molnár István Géza lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd hozzájuk, és a kiállítást így együtt fedezik föl. És február 17-én, kedden, 17 órától pedig depersonalizált rögzítés, Kis G. Dániel festőművész prezentációs estje, amelyre nagy szeretettel várjuk a látogatóinkat.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Döntően erősen felhős, borult, párás helyenként ködös időre számíthatunk, főként délnyugaton nagyobb területen tartós köd is kialakulhat. Ugyanakkor a keleti tájakon még kevesebb lehet a felhő. A szakadozott csapadékzóna tovább halad kelet, észak-kelet felé, amely több helyen okoz kisebb esőt, záport. A csapadék súlypontja reggelre a keleti országrészre helyeződik. Emellett a ködös, rétegfelhős tájakon szitálás is előfordulhat. A keleti, délkeleti szél csak kevés helyen maradhat élénk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 5-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Prétexte, je ne veux devant toi sur expose.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újra lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez. Társulati ülést tartottak a Gárdonyi Géza Színházban. Ismét népszerű úti cél volt Gyöngyös és Mátra térsége tavaly. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Megrendezték a társulati ülést a Gárdonyi Géza Színházban. Az eseményen Wagner Ákos Eger megyei jogú város polgármestere kiváló munkáért kitüntetésben részesítette Fodor Zsolt színpadmestert. A díjat Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése döntése alapján ítélték Fodor Zsoltnak, aki több mint 2 évtizede az Egri Gárdonyi Géza Színház meghatározó munkatársa. Színpadmesterként kimagasló szakmai tudásával, elhivatottságával, valamint megbízhatóságával járul hozzá a teátrum művészi, illetve technikai színvonalához. A továbbiakban Wagner Ákost hallják, aki a kulturális ágazatban dolgozók béremeléséről nyilatkozott.
A december 23-ai kormánydöntés alapján a kulturális ágazatban dolgozók egy 15%-os béremelésben részesülnek. Ennek az alapja a 25. november 30-ai bruttó bér, és az ennek megfelelő bértömeget a tegnapi napon kaptunk értesítést a Magyar Államkincstártól, hogy 298 fő vonatkozásában 270 millió forint értékben megérkezett. Ez 2026. január 1-ig visszamenőleges hatállyal meg fogják kapni a kulturális ágazatban dolgozók, ennek a technikai részletei a következő hetekben fognak eldőlni. És nyilván előrefelé lévő az év további részében pedig ez a béremelés be fog épülni az ő bérükbe. A 2025-ös és a 2026-os költségvetési tárgyalásoknál is látható volt, hogy a kulturális ágazatban lévők és dolgozók és egy nagyon komoly és a nemzeti értékeket vigyázó, megőrző munkát végző kulturális szakemberek komoly munkájához méltán a bérezés azért az elmúlt időszakban elmaradt. Ennek a rendezésére, ennek a növelésére tett most a Magyarország kormánya egy kormányjavaslatot, és ennek a végrehajtása zajlik, úgyhogy a Eger megye jogú város önkormányzata a következő hetekben fogja rendezni ezeket a béremeléseket, oda fognak jutni a dolgozóknak, a gazdasági szakemberek dolgoznak azon, hogy ezek milyen szerződésmódosításokkal és milyen bérszámfejtéssel érkeznek a kulturális ágazatban dolgozók részére.
2026. február 1-től Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas színész vette át az intézmény vezetését. Őt megelőzően Blaskó Balázs mintegy 15 évig volt az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Az évad vállaltan előkészített, illetve június végéig az évad lefut. Ezen felül számos ötlettel várja az új évadot Szarvas József.
Nagy terveink vannak természetesen. Azok konkrétan milyen terveink vannak, milyen színdarabokat fogunk játszani, kik rendeznek, kik játszák a szerepeket, arról én most még semmit nem tudok elmondani. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok. Nem rendelkezem információval, mert az nagyon nagy baj lenne, hogy az így történne. De hogy nagyon érzékeny helyzetben van most a színházunk, azzal, hogy megérkezte, jött egy új igazgató, annak van egy új elképzelése, és azt feltétlenül az új tartalom az sokszor új embereket is jelent, meg persze régieket is. Lesz egy mozgás a társadalomban, tehát ez rettentő érzékeny időszak a mostani, de hogy majd győzzük, bírjuk, ez a mesterségünk, ennek megvannak a hullámvölgyei, hullámhelyei. Nagyon nagy az elvárás magammal szemben is, velem szemben is, a helyzettel szemben is, hogy nagyon, nagyon fontos dolog az, hogy úgy előkészíteni a mostani munkát, a mostani helyzetet, tehát mindent körültekintően úgy megbeszélni, átbeszélni, tárgyalni, stb. Azzal már minden gesztussal, tulajdonképpen a mai nappal is. Már azt készítjük elő, hogy milyen remények és milyen lehetőségeik nyílnak majd a következő évadban, valószínűleg várhatóan október elején. Addig műhelyi munka zajlik, belső munka zajlik, addig ez a nyilvánosság számára kevésbé kevésbé érdekes. A legizgalmasabb, én szerintem a legjelentősebb kommunikációs felület az maga az előadás. Én azt gondolom, hogy abban reménykedem, hogy nem az előző 15 esztendővel szembeni fogunk előadásokat létrehozni, hanem mi magunk a saját képességeinkkel, tehetségeinkkel élve szeretnék olyan színházat gyárban megfogalmazni, amivel meg tudjuk tartani a közönséget, azt a színház szerető közönséget, akivel találkoztam én, és párját ritkítja.
A szélsőséges időjárás, az állat- és növénybetegségek, valamint a piaci válságok komoly kockázatot jelentenek a gazdálkodók számára. Ezek mérséklésére idén is elérhető az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer. A gyümölcs- és szőlőtermesztők súlyos tavaszi fagykárokkal szembesültek, míg a szántóföldi növénytermesztők az ország számos régiójában jelentős aszálykárt szenvedtek el. Többek között az ezen jelenségekből fakadó piaci működési zavarok is felléptek az érintett ágazatokban, mely hatások enyhítésére a krízisbiztosítási rendszerhez való csatlakozás különösen javasolt, hangsúlyozta Ignác Szabolcs András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hevesvár megyei elnöke.
Ugye most, ami egy nagyon fontos, és a tavalyi év során fagykárt szenvedett termelőknél, ugye emlékeznek a kedves hallgatók, hogy tavaly tévégével kora tavasszal volt egy eléggé súlyos fagykár, ami a megyében lévő termelőket is érintette, főleg itt a Baracnavi, itt van megy termelők voltak úgy a korai virágzású növényeknél, hogy ott egy 2-3 alkalommal lévő fagy. Amikor a fagynál, gyakorlatilag a termőképetek, a virágok megsemmisültek. Ugye akkor maga az eljárás rendünk, hogy ilyenkor, aki termelő kárt szenved, az bejelenti az államkincstárnál rendszeresített kárbejelentési felületen, ahol lejelenti, hogy milyen időszakban és milyen növény és milyen százalékban okozott vagy került neki, lett neki kára. Ugye ezt a kármegállapító szervezet hatóság kimegy, leellenőrzi. És akkor itt jön be az, ami hogy az idei évben, miután a törvényalkotó is rájött arra, hogy nagyon nagy mennyiségű volt ez a fagykár, illetve az adatokból is kiderül, ezért most hozott egy ilyen lehetőséget az akkor fagykárt szenvedett és bejelentette termelők részére, hogy akinek a káresemény, a kármértéke nagyobb lesz, mint 30%, az most az államkincstárnak a felületén 2026. január 23 és 2026. február 10-e között egy elektronikus támogatási kérelmet nyújthat be, amivel ott még egy plusz kiegészítő támogatást fognak majd azok a termelők kapni, akik fagykárt szenvedtek a múlt év során. Ugye ezért megint kérném a kedves hallgatókat és a termelőket, hogy nyugodtan keressék a farolgazdászokat, fognak ebbe segíteni, illetve még az nagyon fontos, hogy a február 10-i határidő az jogvesztő. Február 10-e után már ezt a kérelmet nem lehet beadni.
Ismét népszerű úti cél volt Gyöngyös és Mátra térsége tavaly. A vendégek száma 12%-kal, a vendégészakák száma pedig 11%-kal volt magasabb 2025-ben az egy évvel korábbinál. A 2024-es évhez képest tavaly jóval több külföldi is érkezett. A top küldő országok ezúttal Németország és Szlovákia voltak. Mindezekről dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös Mátra Közhasznú Turisztikai Egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hoztál egy táblázatot, Excel-t, eléggé összehasonlíthatóak a számok, egész egyértelmű, hogy kiugró a 2025. Volt ezzel kapcsolatban egy 33. turizmus évadnyitógála, ahol ezt külön is kihangsúlyozták. Te miben látod a 2025 sikerét?
Igen, jól mondod, hogy én is hoztam adatokat, ugye a gálán ott országos adatok jelentek meg, amiből legegyszerűbben kiemelném azt a alapkoncepciót, hogy egy 10 milliós ország több mint 20 milliós vendégészakát produkált, tehát tényleg rekordévnek tekinthető ez a turizmusban. Ez természetesen külföldiek, belföldiek aránya közösen tekintjük ennek, és ugye a vidék is kivette ebbe a részét. És ahogy nagyon jól említetted, én hoztam táblázatot, hoztam adatokat, de ezek inkább Gyöngyös közigazgatási területére vonatkoznak.
És akkor januárban egész végig statisztikáztatók, jöttek, mentek az adatgyűjtések, meg volt ez az évadnyitó, és február van, és mondtad, hogy hoztál táblázatot Gyöngyös és Mátra területére, szűkítsük le akkor kis hazánkra ezeket az adatokat. Mit mondanál róla? Te hogy értékeled a 2025-öt ez alapján?
Ez alapján ugye jól mondott, hogy statisztikát hoztam. A 2024-ben 255 ezer vendég éjszaka volt Gyöngyös közigazgatási területén, mert ezt is rekordnak éltük, már nem volt nagy növekedés 23-24 között, viszont a 24-ről a 25-re az már egy jelentősebb növekedés generált, ugye 282 ezer vendég éjszaka volt, ez egy 11%-os növekedés magába a vendég éjszakába. Érdekes, hogy kiugró adatok voltak az április, és most itt, ahogy felkészültünk és beszélgettünk, meg is állapítottuk, hogy áprilisban volt húsvét, és egy szép április volt 2025-ben, a május már kevésbé, tehát a rekord hónapokban azt látjuk, hogy 2025-nek az áprilisa az 6000-rel több vendég éjszakát generált, mint a korábbi év, és még kiugró hónapok egyébként a július és inkább az augusztus-szeptemberben volt, ahol az egyik évre a másikra 4-4 ezerrel több volt vendég éjszakák száma, és nagyon nagy számban eltérés volt a vendég éjszaka és a vendégek száma között, tehát lehet, hát, hogy a
aludt, vagy
így van, tehát hogy a vendég éjszaka az mondjuk volt 12%, a vendégek száma meg 8%, és ez így év végére valahogy szépen kiegyenlítődött, és a vendégek száma pedig 12%-os növekedés, a vendégészaka pedig 11, úgyhogy az esetlegesen mondhatnánk azt csúnya, hogy még egy kerekítésből is adódó, természetesen nem, mert ezek konkrét adatok, de ez egy nagyon jó adat, illetve ne feledkezzünk el a külföldiekről sem. Külföldi vendégészakákba és a vendégek számába mind a kettő arány az 19%-os növekedés volt. Ez nagyon jó, mert a korábbi évben ott egy kisebb visszaesés volt tapasztalat, és ennek nagyon örülünk, és a top küldő ország, ahol a Gyöngyös közigazgatási területe fogadott vendégeket, az Németország és Szlovákia.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Ternyák Csaba egriesek mutatott be Szent Misét a megszentelt élet napján. Február 2-án, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, hétfőn Egerben a ciszterci templomban. 40 napja urunk születésének örömünnepét ültük, ma pedig arra emlékezünk, hogy szülei bemutatták a templomban. Látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, valójában azonban hívő népével találkozott, mondta a főpásztor a szertartás elején. Megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, hogy közösen adhatnak hálát és imádkozhatnak hivatásokért. Minden egyes szerzetes rend más és más karizmát, a Szentlélek más és más ajándékát hordozza. Ezek mind nagy kincsei az egyháznak. A szentbeszédet Vitális Gábor szalézi szerzetes, a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöke mondta. Tanításában felidézte a képet, ahogy a Szent Család megy a jeruzsálemi templomba, azért, hogy kimondják, az élet ajándék, az élet Istentől kapott titok, amelyért köszönet jár, s nem helyezik magukat a törvény fölé, bár megtapasztalták a gyermekben az isteni misztériumot. És Jézus, Isten fia, aláveti magát az emberi hagyományoknak, nem kívülről akarja átalakítani a világot, hanem belülről akarja azt jobbá tenni. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén az egyház egy mély találkozást ünnepel. Egy gyermeket hoznak a templomba, akiben Isten szeretete végérvényesen testet ölt. Jézus még itt nem tanít, nem cselekszik, nem szólal meg, mások cselekszenek helyette. A szavak helyett mégis ez a néma jelenléte sokkal beszédesebb. És itt kapcsolódik össze a mai ünnep a megszentelt élet nagyon mély titkával. A megszentelt élet ugyanis nem elsősorban szerep vagy funkció az egyházban. A figyelmet önmaga helyett Krisztusra irányítja.
Ha a fény a szív tekintetében gyullad fel, akkor a megszentelt élet első feladata nem az, hogy bizonyítson, hanem hogy láthatóvá tegye ezt a fényt másoknak. Ez a fajta belső látás ma is kihívás mindannyiunknak. Egy olyan világban élünk ugyanis, amely a látható teljesítményt méri, és ahol könnyű lenne a jelentőséget a hatékonyságból levezetni. A megszentelt élet azonban egészen más logikát követ. Nem önigazolásra törekszik. Csupán csak jel akar lenni és maradni.
Vitális Gábor elmondta még, az evangélium két mellékszereplője, Simeon és Anna története figyelmeztet, figyelmeztetés és meghívás egyszerre. A kegyelem ideje nem halasztható. A messiás felismerése nem a rendkívüli pillanatnak a jutalma, hanem sokkal inkább a hűséges jelenlété, a mindennapi jelenlété. Jézus nem sugároz látható fényt, Simeon mégis lát. A fény a szívében gyullad fel, erre a látásra kap meghívást a megszentelt életet élő ember. A rendalapító Don Bosco életében ez a látás egy nagyon konkrét formát öltött, amikor először találkozik azzal a fiatallal, akit a sekrestjéből ki akartak dobni, Garelli Bertalannal, nem egy rendetlen, vallást nem ismerő fiút lát, hanem egy meghívást vesz észre, valakit, akiben ott rejlik az Isten terve. Ez a fajta belső látás ma is kihívás mindannyiunknak, hiszen olyan világban élünk, amely a látható teljesítményt méri, a megszentelt élet azonban egészen más logikát követ. Csupán csak jel akar lenni és maradni. A szerzetesség jellé válik, amikor türelmes kísérésé formálódik, amikor nem siet, nem sürget másokat, hanem megmarad a másik mellett a bizonytalanság, a kétség idején. A szerzetesség jellé válik, amikor őrzi azt a bizonyos pislákoló mécsbelet. A megszentelt élet hivatása az, hogy ezt a vágyat ne elnyomja, hanem irányt adjon neki. Ne csak beszéljen Krisztusról, hanem engedje, hogy rajta keresztül láthatóvá váljék másoknak. Ne féljünk attól, hogy Krisztus világossága megvilágítja lelkünk legmélyebb, legsötétebb zugait is. Ez a világosság nem más, mint az életszentségnek az útja, a remény és a világosság élő jövőjéé, amelyet Krisztus bízott ránk, csak mi hűségesen adjuk tovább és irányítsuk a tekintetet őrá. Zárta tanítását Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök. Vasárnap kezdődik a házasság hete. Magyarországon február 8-a és 15-e között 19. alkalommal rendezik meg a házasság hetét, a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Több mint 60 településen közel 200 programmal várják az érdeklődőket, egy héten át határainkon innen és túl. A Nagy-Britanniából indult és ma már több mint 20 országban jelenlévő mozgalom a házasság a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Hazánkban idén a hét mottója a hűség szabadsága. Az országos rendezvénysorozat fókuszába a hűség témája kerül, hogy a házastársak közötti hűség hogyan lehet biztonság, szabadság, közös szárnyalás és épülés egyben. Istennek minden lehetséges. A Márk evangéliumából vett mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekre vágyó pároknak február 13-a és 15-e között Mátraverebély Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket. Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságtevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelki gyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. Jelentkezési határidő február 5-e. Ne túléld a nagy böjtöt, éld át! Egy különleges lelki gyakorlatos készülésre hív az Intim. 2 éve született meg az Intim nagyböjti lelki gyakorlatos készület. Otthon lehet végezni, de társakkal együtt is. Csépányi Gábor a Budapest-Pest-Szentlőrinc Szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa, Eredics Gergő érseki titkár, Faragó András a Budapest-Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelen szíve főplébánia káplánja, Rész Benedek a Budapest angyalföldi Szent Mihály plébánia papi közösségének tagja, és Rész Domonkos a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia káplánja állították össze a velük kapcsolatban lévő ifjúsági közösségek számára 2024-ben a lelki gyakorlatos előkészületet. Tavaly már 950-en regisztráltak a lelki gyakorlatra, és ebből nagyjából 650 fiatal volt. Az idei Nagybőjtben is elindul ez a lelki gyakorlatos lehetőség. A lelki gyakorlat neve is mutatja, meghívunk egy csapatba néhány hétre. Ennek a csapatnak nem pusztán a lelki gyakorlatozók a tagjai, hanem az Úr is. Írják a szervezők. Részleteket és regisztrációt a Magyar Kurír oldalán találnak. Veszprémbe várják idén a Kárpát-medence egyetemistáit. Idén a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának Veszprém ad otthont február 13-a és 15-e között. Az úgynevezett keletet már 16. alkalommal rendezik meg, Csíkszeredától Szabadkán át Sopronig, hogy néhány napra kilépjenek a hétköznapok sodrásából a fiatalok és saját korosztályuk között. Fiatalokkal fiatalokért keressék azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek mindannyiukat foglalkoztatják. Mit tesz boldoggá, merre tart az életem, és hol van ebben Isten helye? Bacsa Dávid atya, az esemény egyik főszervezője elmondta, a kelet nem csupán egy programsorozat, hanem találkozás egymással, önmagunkkal és Istennel. Olyan tér, ahol a kérdések kimondhatók, a kételyek megoszthatók, és ahol a hit nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. A megújuló veszprémi várnegyedben a nagy szeminárium falai között zajló rendezvény mottója idén boldogokat tiszta szívűek, Máté evangéliumából származik. Az előadások és beszélgetések középpontjában a boldogság és a boldogságkeresés áll majd, nem felszínes válaszokkal, hanem őszinte, mély gondolatokkal. Különös hangsúlyt kap Bódi Mária Magdolna életpéldája is, aki fiatalon, a mindennapokban élte meg hitét, és ma is megszólító útjelző lehet a fiatalok számára. Az imádságos alkalmak, a közös szent mise, az imaest, a szombatesti bál és a várnegyedet felfedező séta mind azt szolgálják, hogy a résztvevők ne csak programokon vegyenek részt, hanem megerősödve új kapcsolatokkal és lelki útravalóval térjenek haza. A kelet megvalósulását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottsága, valamint a Veszprémi Főegyházmegye kiemelten támogatja. Elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A következő tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanárnevelő tanár, hittanár, nevelő tanár, közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. Mesterszakok között az alábbiak indulnak: pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődés történet, rövid ciklusú hittanár, nevelő tanár és licencia. Az osztatlan hittanár, nevelő tanár, közismereti tanár szakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. A főiskola minden nappali tagozatos képzésére február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat és sorrendmódosításra július 7-ig van lehetőség. Az e-felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmanyiügyek@szentatanász.hu e-mail címen. Télen is segít a Caritas, a nagy hidegben takaróval, meleg ruhával, tűzifával támogatja a Caritas a családokat. Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegyei Caritas igazgatója elmondta, a tartós hideg még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az időseket, az egyedül és nehéz körülmények között élő családokat. Egész évben érkeznek a segélykérelmek a Caritashoz. December folyamán 18 millió forint értékben vásárolt az Egri főegyházmegyei Caritas tartós élelmiszert a családoknak. Egerben minden nap meleg ételt biztosítanak a hajléktalanoknak, de a nagy hidegben többen veszik igénybe ezt a segítséget. Az elmúlt hetekben tűzifát, téli ruházatot biztosítottak a nehéz körülmények között élőknek, és sokan fordultak a szervezethez rezsitámogatási kérelemmel is. Az adományokat önkéntesek segítségével juttatják el a rászorulókhoz. A Mezőcsáti Boldog Gizella Caritas csoport önkéntesei 30 családnak juttattak tűzifát, 15 rászoruló gyermeknek biztosították a téli lábbelit, és 100 család részesült tartós élelmiszeradományban, mondta el a Szent István Televízió kérdésére Ecsediné Kovács Ágnes önkéntes. Hazánkban 800, az Egri főegyházmegyében 63 településen működik önkéntes Caritas csoport, akik rendszeresen látogatják az időseket, magányosan élőket és mindazokat, akiknek nincs olyan környezete, amelyben észrevehetnék a problémákat. Az Egri főegyházmegye a Caritason keresztül minden évben 65 millió forinttal támogatja a nehéz anyagi helyzetben élőket. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget is biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Domán Vivien és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Hellebrandt Máté, nyíregyházi gyalogló, hazai környezetben készül a szabadtéri szezonra. Tovább jutott a Sajóvárkonyi Általános Iskola egyik grundbirkózó csapata a Diákolimpia országos döntőjébe. Népszerű mozgásformákkal találkozhatnak a városlakók a Mozdulj Debrecen program legújabb helyszínén, a Kinizsi Pál Általános Iskolában. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A nyíregyházi gyalogló Hellebrandt Máté hazai környezetben készül a szabadtéri szezonra. Hellebrandtnak márciusban lesz az első versenye, melyet továbbiak követnek. A sportoló pályafutása során indult már 5, 10, 25, 30 és 50 kilométeren is. Most az új szabályok miatt félmaraton és maratoni táv lett, utóbbi indul majd az Európa-bajnokságon. A felkészülési menetrendbe a fedett pályás versenyek most nem férnek bele, Békés Csabán indulok majd először félmaratoni távon, majd következik az EB, ahol 42 kilométeren szeretnék indulni, fogalmazott a nyíregyházi sportoló. Tovább jutott a Sajóvárkonyi Általános Iskola egyik grundbirkózó csapata a Diákolimpia országos döntőjébe. Az általános iskola tanulói a napokban mérettették meg magukat az országos elődöntőben. Berkeszi Dávidot, a csapat edzőjét hallják.
Kettes korcsoportban is, egyes korcsoportban indultunk. Kettes korcsoportban 16 csapat vett részt. Itt a 9. helyen végeztünk. Nehéz dolgunk volt, hiszen itt már azért birkózókkal, judózókkal van dolga az embernek. Tisztesen helytáltunk, voltak szép technikai megoldások. Egyes korcsoportban 12 csapat volt. Itt az első helyen végeztünk. 5-ből 5 győzelmet arattunk. Végig mentünk mindenkin. Nagyon izgulunk, kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az országos döntő.
Népszerű mozgásformákkal találkozhatnak a városlakók a Mozdulj Debrecen program legújabb helyszínén, a Kinizsi Pál általános iskolában. A mozgalom vezetői folyamatosan mérik az igényeket, és ennek alapján választják ki az újabb helyszíneket. A sokak által kedvelt alakformáló aerobikot is választhatják az érdeklődők, csütörtökönként a Kinizsi Pál általános iskolában. Szabó Eszter oktató szerint ez a mozgásforma minden korosztály számára ajánlott, hiszen komplexen hat a testre.
Nagyon ajánlom azoknak, akik ülőmunkát végeznek, akiknek az a célja, hogy feszültséget vezessen le, az is jó helyen kopogtat. Nagyon jó a tartás segítő mozdulatok vannak benne kardió részek, ami kifejezetten jó a szív- és érrendszerre, vannak benne erőgyakorlatok, ami izmosít, csinosít.
A Mozdulj Debrecen program 2021-es indulásakor csupán 4 helyszínen volt elérhető az ingyenes mozgásprogram, köztük a Csapókerti Közösségi Házban is. Pap Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója elmondta, már akkor látszott, hogy a kezdeményezés népszerű a városrész lakói körében. Ma már telt házasak a foglalkozások, ezért is kerestek új helyszínt a környéken.
Több szempontból is fontos a helyszín. Egyrészt ugye bővítés a csapókertieknek, másrészt a Kinizsi Pál különleges diákjainak, a szüleinek ad egy olyan lehetőséget, hogy egy kis én időmet biztosítsanak maguknak, hisz a felügyeleti idő órában részt vehetnek ezeken a programokon.
A Kinizsi Pál általános iskolában hétfőn, kedden és csütörtökönként várják a mozogni vágyó debrecenieket. A cél az, hogy minden város részben legyen lehetőség a mozgásra, emellett folyamatosan mérik a lakossági igényeket is, mondta Széles Diana, Debrecen alpolgármestere, aki hozzátette, a programnak fontos szerepe volt a COVID utáni közösségépítésben is.
Emellett ugye működik még az iskolaprogram 41 iskolában, plusz elindítottuk az ölelés ereje programot is, tehát most már ez egy nagyon átfogó és nagyon széles körű olyan egészségfejlesztés és mentális program, ami azt a célt szolgálja, hogy a debreceniek boldogabbak legyenek.
Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Kindl Gábort, a Magyar Triatlon Szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lehman Csongornak a Super 3 versenysorozat győzelme az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valamifajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak, de fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropkó testvérek, Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Beszélt az új számról is, a mixváltóról.
Ez minden nemzet egyre komolyabban veszi, és mi is óriási hangsúlyt fektetünk erre, mind szakmailag, mind pedig úgy, hogy igyekszünk a legjobb csapatot összeállítani, és nekik megadni azt a támogatást, hogy biztosítsuk még a körülményeket, hogy akár együtt tudjanak készülni, illetve együtt tudjanak versenyezni. Hála Isten sok a jelölt, fiúvonalon nincs is gondunk szerintem, reméljük, hogy a lányok is felzárkoznak, de hát itt a jelenlévőkből is egy mondjam, hogy arany aspiráns csapatot lehetne összeállítani már most.
Elárulta azt is, mit vár az olimpiától.
Nyilván viccesen azt szoktam mondani, hogyha el akarjuk érni, hogy oda célozom el a csillagokat, tehát a megszerezhető érmek száma az gyakorlatilag 7. 3 arany, 2 ezüst, 2 bronz. Tehát azt szeretném először is, hogy tényleg 3 felnőtt női és férfi versenyzőn kvalifikáljon az olimpiára, és mindenképpen a mixváltó. És amikor ott vagyunk versenykörülmények között, és ugyanilyen sikeresen tudunk felkészíteni versenyzőket, és ugyanezek a sportszakemberek állnak mögöttük, és ugyanezt a támogatást meg tudjuk kapni, amit eddig megkaptunk, és a Magyar Triatlon Szövetség nyilván megadja továbbadja ezeket a támogatásokat az elit versenyzők számára, akkor ott abban a pillanatban, azon a pályán, azokon a körülmények között szinte minden lehetséges. Akár aranyérmek nyilván, illetve hát éremszerzés is, de pontszerzés az mindenképpen.
Lehman Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a 6. helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblokkból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blokkban az 5. versenyem 2 hónapon belül, így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először 7 voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy perces előnyből sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerékpár az egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a 10. helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye 5. lettem, idén 6., és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció, ami 2 évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóránom, ami a sorozat legkeményebb versenye volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogy ha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnék neki vágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Hiszen maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együttműködni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozathoz csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon hatodikok tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyéniben szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kiváltság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5-be kerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőséget, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerül, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.